Amnézia. Az éjszaka zavaros volt, de szerencsére álomtalan. Persze azért felfelriadtam, nem szól le a telefon. Megkértem az ápolónőket, mindenképpen értesítsenek bármilyen fordulatról, de a készülék hallgatott. Reggel megsétáltattam az apatikus Violát, aki változatlanul nem evett. Aztán futottam a kórházba. Emerenc most már érzékelhetően jobban volt, éppen mosdatták, és a reggeliét húzta be kiskocsin egy nővér. Ahogy észrevett az ajtórésen, tüstént motozni kezdett maga mellett, és arcára csapta a kéztörlőjét. Keserű szívvel kopogtam be az ügyeleteshez, aki mellette töltötte az éjszakát, pedig csupa jót hallottam. Ha javulás ilyen tempóban folytatódik, gond nélkül elutazhatunk, az öregasszony megmarad, meg is gyógyul. Haza ugyan nem vihetem, csak hetek múlva, s akkor sem akármilyen körülmények közé. Dolgoznia például nem szabad. Van otthona, ahol ellátják? Hogyne, gondoltam. Csak látná. Azt feleltem, úgy döntöttünk, majd nálunk lakik, amíg lelke, teste egyensúlya helyreáll. A férjem szaladgált az úti okmányokért, most valóban úgy festett, mehetünk, bár semmi kedvem nem volt az utazáshoz. Immelámmal pakoltam, még mindig valami suta reménnyel, talán az utolsó percben lemondják a vendéglátók, és az egész kongresszus elmarad. Az utolsó kórházi látogatáskor beszéltem a főorvossal. Emerenc fizikuma tekintetében teljes garanciával engedett el bennünket. Hogy aztán a lelkében mi folyik le, mondta, az ideggyógyászra tartozik, mert az immár csak nem teljesen felszívódott embólia nem a beszédközpontot veszélyeztette, a mozgásban gátolja. Fél lábára még béna, hallgatásának lelki oka van. Arra gondoltam, amikor a betegszobába érve megint arcára borította előttem azt a nyomorult kendőt, hogy ne kelljen látnia, nem izgatom tovább. Úgyis csak Viola volna az egyetlen, aki elől nem bújna el, és akire nem nézne gyűlölettel. Sarkon fordultam, nem is köszöntem neki. Ahogy hazafelé lépkedtem, két utcabelit is láttam, amint lábassal gyalogoltak felfelé a lejtőn. Otthon a kutya folytatta az éhségsztrájkot. Most nem érdekelt ez sem. Olyan keserű, bűntudatos és fáradt voltam, hogy nem számított. Összeszedtem Viola cókmokját, fekvőpárnáját, edényeit, a kutyakonzerveket. Átvittem Sutuhoz, megkértem, fogadja be pár napra, míg lebonyolítjuk a kiküldetést. Viola teljes passzivitással leült Sutu kis otthonában, utánam se nézett, mikor elmentem, mintha nem a mi kutyánk volna. Becsomagoltam. Akkor már olyan voltam, mint a gép. Érzések nélkül. Azt hiszem, az egyetlen, amit felfogtam, az volt, hogy nem fontos semmi, önmagam sem. Vacsora után újra felhívtam a kórházat. Be már nem mentem. Minek? Emerenc jól volt, evett rendesen. Jobbulást kívánok, mondtam illedelmesen, és sokszor üdvözlöm. Akkor már olyan hivatalos volt az üzenetem, mint egy átirat. Egyelőre ne izgassa magát elmaradt tennivalói miatt, mondattam még neki az ápolónővel. Minden a legnagyobb rendben van. Barátja az alezredes intézkedett. Lakása az ő elgondolása szerinti rendben várja, és teljesen tiszta. Amit gondozni kell, azt gondozzák. Gondoltam, a távozása után történteket ráér még megtudni. Azt is megüzentem, ne várjon. Várjon. Rám se nézett. Pár napig. Vele nem közöltem, hogy külföldre utazunk, csak Józsi öcsém fiát hívtam fel, hogy tudja, miért nem talál, ha netán keresne, és az éjjeli géppel elrepültünk Athénba. Reggel a szállodában a Görög Írószövetség telefonja ébresztett. Annyira elcsigázott voltam, hogy nem értettem, mit beszélnek, nem csak nyelvileg, akusztikusan sem. Valami kisebb sokkon eshettem át magam is, mert hirtelen nem értettem semmiféle nyelven. Egy pohár vizet se tudtam volna kérni senkitől, nemhogy tárgyalni a nemzetközi békés együttélés lehetőségéről. A konferencián az első padban ültünk. Azonnal elaludtam. Akkor a férjem hazavitt. Elnézést kért nevemben, amennyi közölhető volt, ismertette az előzményekből az elnökkel. Egy ülésszakot nekem kellett volna vezetnem, de csak dadogtam értelmetlenül. Akkor irgalmasan kocsiba ültettek, és kivittek Glifádába, egy szállodába, és ott hagytak. Nem volt mit kezdeni egy szemmel láthatólag beteg delegátussal. Mirtusz, hibiszkusz, jázmin és timián fellegében villogott előttem az égei tenger. De nem igen érzékeltem. Az összeesés határán voltam. Csak a férjem ismertette, mikor, mit lát. Hogy megérkeztünk, kék volt a víz, zafírkék, mire bealkonyult, mint a borostyán, és mikor a nap alábukott benne, piros, tőle tudom. Én nem láttam. Csak nem egy teljes napot aludtam, mikor felneszeltem az ájulásszerű állapotból, Glifádán témferegtünk. Egyetlen épületére nem emlékszem. A hotel nevére sem, amit mégis felfogtam, annyi volt, hogy sokféle illat száll köröttem, és egy kutya testét sodorják a hullámok. Akkor eszembe jutott Viola. Felszínesen, mintha álmodtam volna őt is, önmagamat is, mindent, ami velem történt, a díjat, emerencet, a fertőtlenítőket, a szekerce sebezte ajtót. Abban az évben korán volt húsvét, április legelején, ott értük az utolsó napon a nagypénteket. Az megmaradt emléknek, hogy elmentünk a templomba, ott feküdt felravatalozva a halott Krisztus, a templom ajtajában aranyozott kosár várt, tele fosztott rózsaszirommal. Aki belépett, megszórta szirommal Isten fia testét, míg el nem lepte a rózsaszemfedél. Később meghúztak valami külön lábon rengő kis harangot. A falu vénei álltak a haranglábnál, és mikor megláttak bennünket a templom küszöbön, ahogy mi is rávetettünk a szent testre egy maréknyi szirmot, értejöttek a férjemért, s mutatták gesztussal, ő is sírassa el a megváltót. Ez is megmaradt emléknek. A férjem, ahogy harangot kongott, sűrű, már deresedni kezdő szőke haját fújja a tengeri szél, utána az én kezembe adja a harangkötelet. Meg lehetett elégedve velem a falu vénye, mert csorgott a könnyem harangozás közben. De a sírásnak semmi köze nem volt az ünnephez, csak önmagamhoz. Másnap visszatértünk Athénba, s elindultunk Hellenikonról hazafelé. Az út semmivel se volt valószínűbb vagy valószínűtlenebb, mint más légiútak. A görög írószövetség emberfelettien jó volt hozzám. A kollégák úgy viselkedtek, mint akik észrevették olyan valakinek a kezébe nyomtak ajándékkal megrakott búcsúkosarat, akit elgázolt a tehervonat. A repülőtérre is kikísértek. S ha soha többé nem hívnak meg magyar írót, én okoztam. A gépen megállapodtunk, a férjem hazamegy a csomagokkal, én fel a kórházba. Szűköltem, mikor beléptem a Paternosterbe, elképzeltem az összes lehetséges változatot, hiszen bármi történhetett időközben, hát ha minden rosszra fordult, és Emerenc már a temetésre vár valahol az alaksor jegén, vagy még él, de jobb volna, ha nem tenné, mert mégis gyógyíthatatlan. Esetleg valaki a megkérdezésem nélkül elvitte valami más részlegbe. Jogilag végtére is Józsi öcsém fia ügye, az intézkedés. Csak azt az egy variációt felejtettem ki, ami várt. A folyosón messziről felém csengő nevetést, amelyet mindenkié közt megismertem volna. Az ő ritka nevetését. Ápolónők mosolyogtak rám, ahogy futni kezdtem, kiáltott is valaki valamit, de kinek volt ideje arra, hogy meghallgassa. Szaladtam a nyitott ajtó felé, amelyen át kicsengett az a hang. A szoba feketén lett a látogatóktól. Látszott, hogy Emerenc már itt is elvarázsolt mindenkit, hisz ennyi embert nem is tűrnek meg egyszerre, vagy fél tucaton udvaroltak ott az ágya körül. Sutu éppen az étkezés maradványait tüntette el, persze nem kórházi koszt volt, hanem utcabeli. Ismeretlen tányérok, bögrék és tálak foglalták el az ablakpárkányt. Emerenc háttal ült az ajtónak, párnákkal feltámasztva. A többiek arcán kellett észrevennie, hogy új és érdekes vendég érkezett. Még mindig nevetve visszafordult, alig hanem azt hitte az orvos. Ahogy megismert, átsimított vonásain a felhullánzó vér, és mint a dagály, elmosott minden derűt. Most, hogy megjöttem, már mind a két kezét használta. Pár napja még csak suta jobbja kapott a kéztördlő után, a többiek előtt hajadon fővel ült, mihelyt meglátott, azonnal elfedte az arcát. A látogatók elnémultak. Ez durva gesztus volt. Ezzel az erővel meg is üthetett volna. Hirtelen mindenkinek sietős tennivalója támadt. Az asszonyok összekapkodták a tálakat, elmosták Emerenc kanalát, sebesen elbúcsúzott mindenki, Sutu még a kutyáról sem ejtett szót, annyira iparkodott, csak az ajtóban billegtette az ujjait, meg is értettem. 6 órakor vagy én menjek át, vagy ő jön, akkor majd tárgyalunk. Soha nem hittem volna, hogy ennyi tapintat van az emberekben, és ilyen pontos radarral érzékelik, hogy Emerenc távol létemben megmért engem, és könnyűnek talált. Hogy miért, azt senki sem érti, de nem is kell bogozni. Bármi történt, okosabb távolabb maradni az ügytől, illendőbb is nem asszisztálni hozzá. Legelőször, mióta az események lavinája megindult, fogott el negatív indulat, és foszlott belőlem az önvád. Az Istenért! Hát mi vétkemet ró fel ennyire? Hogy nem hagytam meghalni? Ha nem kapja az infúziót, a gyógyszereket, azóta halott. Nem maradtam mellette, mert nem maradhattam. Nem örömből mentem el, és nem szórakozni, hanem dolgozni. Hát ha valaki, ő csak tudja, hogy számomra a tévé is munka. Ha nem akar látni, ne akarjon. Majd bejön Józsi öcsém fia. Bejön az alezredes, Sutujék, Adél. Nincs itt rám szükség. Meg se próbáltam megszólítani, vagy elkezdeni magyarázkodni. Annál én jobban ismertem Emerencet. Tehát maradjon a kendője alatt ítélet napig. Ezért az élményért felesleges volt, holt fáradtam felrohannom a kórházba, ahelyett, hogy otthon ülnék a fürdőkádban. Kimentem. Indultam a Paternoster felé, mikor az ápolónő megállított. Írónő, kérem, kezdte, és láthatólag kereste a szavakat. A néni nincs jól, csak azt hiszik. A néni csak akkor ilyen hegyke, ha látják. Máskülönben csak hallgat. Hallgasson. Látta az arcomon, hogy még többet kell mondania. A javulás látványos, de felszínes, próbálkozott tovább. A múltkor még nem volt minden lemérhető, ma már igen. Mozognak a tagjai, de nem tud járni. Az alezredes úr naponta eljön, vele törjük a fejünket, mi legyen tovább. Hát ha az alezredes úr naponta eljön, akkor én pláne hazamehetek. Majd jön a rendőrzenekar is, esetleg az úttörők. Feleslegesen vagyok szorgalmas. Az utca ellátja élelemmel, pletykával. Az alezredes megadja a léthez fontos biztonságot. Ha nem kellek, nem kellek. Elég volt az ajánlkozásból. Jó volna, ha... Az ápolónő megakadt. Értettem én, mit nem tud kifejezni. Az én mértékegységem a szó. Nem szabad semmit se sértésnek felfogni. Minden tessék lenyelni. Emerenc minden igazságtalan gesztusát, szeszélyét. Mert nem csak béna marad, esetleg nem is élhet már soká. Ugyan-ugyan, örökké fog élni, nem aggódom. Most, míg ezeket a sorokat gépelem, úgy érzem, akkor döntöttem el másodszor és véglegesen a sorsát, mert akkor engedtem el magamban a kezét. Én minden esetre telefonálok, ha szüksége volna önre. Nem, ne fáradjon a hívással, nem lesz rám szüksége, se technikai, sem érzelmi igénye nincs rám. Hazaballagtam. A férjem csak hallgatott, mikor elmondtam neki, mit találtam. Sokáig nem felelt. Aztán nem azt hallottam tőle, amit vártam, hanem valami váratlant, mást. Felsóhajtott, és azt mondta. Szegény Emerenc. Szegény Emerenc! Ebben a percben voltam életemben legközelebb a papunkhoz, akivel annyit öltük egymást, Emerenc emberi képlete miatt. Néha meglepően igazságtalan vagy, mondta a férjem. Hogy nem érted meg, ami olyan világos? Mindenki más érti, az utca is, az alezredes is. Hát hiszen nyilvánvaló abból, amit elmeséltél. Mi nyilvánvaló? Néztem rá, mint Viola, mikor nem világos az eligazítás, és megpróbálja megfejteni a pontatlan programozásom jelzéseit. Mit követtem el már megint azon túl, amit azon a boldogtalan napon? Egyetlen folyamatos lelki furdalás azóta az életem. Nincs egy önfelett percem. A díjátvétel, az esti öntudatlan reszketésben telt. Atén pokol volt, vagy aludtam, vagy úgy jártak köröttem a gondolatok, mint a farkasok. Emerenc szégyelli magát előtted, meg az utca előtt. Hát azt játsza, hogy amnéziás, mert így könnyebb a gondolatot elviselni, hogy ott hevert előttünk a mocsokban, cserépre tört emberi méltósággal. Téged tanítsalak rá, mi a szégyen, aki egyébként ráhoztad a végzetet? Hiszen a te műved volt az akció. Kiszolgáltattad őt, a tiszták tisztáját, titkaival együtt. Holott védened kellett volna bármi áron, hisz te vagy a földön az egyetlen, aki szava rábírta, hogy kinyissa az ajtót. Júdás vagy. Elárultad. Még Júdás is? Nem elég, hogy félholt, hogy pihenni vágyom? Elegem volt már mindenből. Az órát sem éreztem alkalmasnak a kioktatásra. Le akartam feküdni. Sutu 6-ig érkezett. Megkértem a férjemet, ha még aludnám, költsön fel. Bebújtam az ágyba önmagam és Emerenc elől. Azt hittem, leteper a kimerültség, de végül mégsem tudtam igazán elengedni magam. Így én nyitottam ajtót, mikor csaholás és kaparás figyelmeztetett. Meghozták a kutyát. Viola sovány volt, de boldog. Életében először örült igazán nekünk, mintha érzékeltetni akarná, újra itthon van, és legalább minket megtalált. Ez talán azt jelenti, egyszer csak vége lesz a kataklizmának, és előkerül Emerenc is. Megköszöntem Sutunak, hogy gondját viselte. Megkérdeztem, mivel tartozom. Reális összeget említett, kifizettem. Esze ágában sem volt, hogy elmenjen. Írónő, kérem, kezdte. Valamit tudnia kell, ha az orvos vagy a nővérkék nem mondták volna el. Emerenc gyógyul, de nagyon érdekesen, mert csak hézagosan emlékszik arra, ami történt. Semmi előzményt nem tud, sem a szekercét, sem a mentőket, az se, hogy ellenkezett. Tőlünk kérdezte, hogyan hozták be, mondtam neki, maga intézte el. Legjobban azt faggatta, becsukták-e rendesen a lakását, mondtuk, hogy persze, azonnal, és az írónőnél van a kulcs. Emerenc azt tudja, amit az alezredes úr tanácsolt, hogy meséljünk neki. Mi egy napon hiába kopogtunk nála, nem felelt. Akkor megijedtünk, átszaladtunk magához, magának se válaszolt, akkor már biztosra vettük, nagy a baj. A doktor úr kifeszítette az ajtót. Az utca a férjemet hívta doktor úrnak. Megpróbáltam elképzelni feszítővassal a kezében, de nemigen sikerült. Őt ott találtuk ájultan a küszöbön, az ezermester felnyalábolta, behoztuk ide a Brodarics úr kocsiján, azóta ápolják. A járványügyiekről egy szó se hangzott, se macskáról, semmiről, hogy maga közben elment Aténba, azt se árulta el senki. Úgy tessék vele beszélni, hogy azt hiszi, mindene megvan. Az írónő azonnal lezárta a lakást, de átjár naponta és vigyáz mindenre. Ráér meg tudni, hogy nincs szobája, meg miféle borzasztó dolgok voltak odabenn. Nagyon rendesen viselkedik vele mindenki. Az alezredes úr úgy hazudik, mint a vízfolyás. A szeredás fiú is, afelől, amit eddig tud, meg is gyógyulhat Emerenc. Csak azt nem tudom, azt hogy fogadja, ha az igazság kiderül. Hallgattam. Pedig dicséretet várt, és meg is érdemelte volna. Az utca valóban levizsgázott tisztességből, tapintatból. és mégis hallgattam, mert Emerencet én ismertem igazán. A felismerés végre átcikázott a masszív sötéten. Elkezdtem újra tájékozódni. Emerenc amnéziája? Micsoda abszurdum! Hogy volna szinkronba hozható az arcára borított kendővel? Emerenc világ életében olyan volt, mint egy uralkodó, és úgy szabályozta a memóriáját, ahogy reálpolitikájának megfelelt. Nem meglepődtem attól, amire végre ráeszméltem, hanem megrémültem. Mikor búcsúzóban kezet ráztunk, Sutu meg is jegyezte, hidegek az ujjaim, csak nem bujkál bennem valami. A férjem ugyanarra az eredményre jutott, amire én, nem kellett vitáznunk rajta. Ledobtam magam a székbe, gyúrtam Viola bundáját. Át kellett gondolnom, mit csináljak. Hívtam az alezredest, nem felelt a telefonja, de ígérték, megmondják neki, keressen. Hívtam az unokaöccsöt, azt el is értem. Ő teljesen Sutu optimizmusának bűvöletében élt. Micsoda isteni irgalom, mondta, hogy a nagynénje nem emlékszik semmire. Később, mikor már egy ismét bebútorozott, kifestett tiszta szoba és új ajtó várja, majd csak meg lehet valahogy vigasztalni. Nem az orvostudományból tudtam én többet. Emerencet ismertem jobban. Én láttam őt, amint elpusztította a feleslegesen készített ünnepi vacsorát. Én kanyarogtam vele emlékezete bonyolult folyosórendszerén. Emerenc, aki elfelejti a macskáit? Lehetetlen. Különben nem érdekelné, mi van a lakásával. Emlékszik ő mindenre, csak nem meri nyíltan megkérdezni. A gyógyszerek okozta kábulat eleinte valóban elmoshatta az emlékképet, de ahogy a napok telnek, egyre jobban színesedik a homályos kontúrba kényszerített ábrasor, s ha Sutut és a többi utcabeli jó emberét megismeri, helyén kell lennie tudatában egész otthonának a bent élő állatokkal, fel nem bontott kacsával, rothadt hallal, mindazzal, ami az utolsó szakaszban körülvette, mikor egy időre béna lett. De eltitkolta, mert azt remélte, kiberekedi magát ebből is, mint élete valamennyi szakadéka fenekéről. Nyomorult Emerenc, akinek nem mondják, s aki megkérdezni nem meri, mi az igazság, csak nyúlkál az árnyak után. Mit érzékenykedem? Ez nem az az időszak, amiben számít, kit hogyan sért meg, ha ugyan sérthet egy beteg ember. Indulás fel a kórházba. Ebben a darabban nincs csak egy főszereplő, és az sem én vagyok, hanem Emerenc. Ez monodráma. Nem volt egyedül. A professzor felesége látogatta. Emerenc vígan felelgetett neki. Kiderült, hogy ez az asszony is szólt már az érdekében. Csodálkozhattak abban a kórházban, hány embernek fontos az öreg asszony. A szép fiatal nő váratlan és megtisztelő látogató volt. Előtte nem merte eljátszani arcletakaró helyzet gyakorlatát, de ahogy ott hagyott bennünket, kapott a kéztörlő után. Nem tévedtem én, dehogy tévedtem, hibátlanul funkcionál az agya. A professzorné ártatlan, nyilván nem is tud semmit, hát nem jár neki a lepel. Nekem igen. Ahogy megközelítem, veszi is, mint papas tólát, és elhatárolja magát vele tőlem és a szégyentől. Körülnéztem. Még ott volt a figyelmeztető tábla az asztalon, az orvosi kellékek között, melyet, míg tartott a küzdelem az életéért, nyilván mindig felrögzítettek odakin. A beteg nem látogatható. Kiakasztottam a folyosó felőli kilincsre, aztán lekaptam Emerenc fejéről a kéztörlőt, és áthajítottam a másik, az üres ágyra. Nem tudta visszavenni. Szembe kellett néznie velem. Dű és gyűlölet ült a szemében. Hagyjuk ezt, szóltam rá. Ha annyira megutált amiatt, hogy nem hagytam meghalni, elfogadom. De ne a fejét takargassa, hanem mondja meg nyíltan, mert ez nem mehet így tovább. Jót akartam, nem úgy sikerült, ahogy képzeltem, de jót akartam, ha nem is hiszi. Nem vette le rólam a pillantását. Olyan volt, mint a bíró és a nyomozó egy szemében, s végre váratlanul kibudjant a szeméből a könny. Tudtam, mit sirat, a titkát, ami nem titok többé, az állatait, akik sorsáról kérdezősködni sem mer, saját mindig méltóságos viselkedése iszonyú torzképét, a baltát, egy legenda halálát, és az én árulásomat. Nem mondta, mégis értettem. Emerenc akkor érezte volna azt, hogy szeretem, ha elfogadom, hogy tehetetlen magát halálra ítélte, s nem mutatom meg szégyenét még életében az utca rá eddig mindig tisztelettel tekintő szemének. Emerenc nem hitt a mennyországban. Emerenc a percben hitt. Mikor ajtót nyittattam vele, felborult a világrend, és maga alá temette. Miért tettem? Hogy voltam képes erre? Mindebből egy szó sem hangzott el, de ott voltak a kiejtetlen mondatok közöttünk. Emerenc, kezdtem újra. Ha fordítva történik, engedi, hogy elpusztuljak? Persze, felelte szárazon. Már elapadt a könnye. És nem is sajnál? Nem. De hiszen nem tudtam volna megmenteni semmitől. Akkor is minden kiderül. A hal, a macskák, a szenny. Hát aztán, hagyott volna megdögleni, akkor már kiderülhetett volna akármi. Hát mit tud, mit lát, érzékel egy halott? Az csak maga képzeli, hogy várják odafenn, és ha Viola meghal, oda kerül ő is, a lakás is, és minden olyan lesz, mint most. Az angyal felviszi az írógépet, meg az öreg apja eszkritoárját, s folytatódik minden. Milyen ostoba maga! A halottnak már minden mindegy. A halott nulla. Hogy nem jött rá erre? Elég idős hozzá. Szóval nem csak szégyen, harag és gyűlölet is. Így is jó. De akkor ne várjon vezeklést tőlem. Én nem vagyok Adélka. Akkor minek a sírbolt, Emerenc? Minek begyűjteni az anyját, apját, az ikreket abba a mesebeli kriptába? Akkor megfelel a papsajt is az árok szélen. A gyom magának. De nem nekem. És nem a halottaimnak. Feküdjék a maga családja papsajt között. A halott nem érez, de a tisztességet elvárja. És azt meg kell adni neki. De hát mit tud maga a tisztességről? Azt hiszi, ha dob nekem a parlamentben egy velős csontot, én is szívemre teszem a kezemet és szolgálok, mint Viola? Na, azt lesheti. Nyilatkozni azt tud, de ott maradni, mikor kellett volna, ha már kirángat a halálból, elfedni a nyomorúságomat a világ szeme elől, arra már nem jut idő. Menjen innen! Nyilatkozzék egyet megint! Volt képe azt mondani, hogy nekem köszönheti a díjat? Tudta, mit tesz, mikor mindezt a szemembe mondta. Ismertük egymást. Felálltam. Még nem léptem ki, mikor utánam szólt. Legalább összeszedte a szemetet? Ellátja a jószágot tisztességesen? Evenyészett valami ajtót? Egyetlen kísértő pillanatig azt gondoltam. Megmondom neki, nincs csak egy fél lakása. Az ajtó eltűnt, a jószág elveszett. Ha engedek neki, talán sosem heverem ki azt az estét. De szerencsére most nem vétettem. Azt feleltem, az otthonába kívülem nem lépett senki. Ahogy őt kiráncigálta az orvos, a férjem visszaszerelte az ajtót Brodarics úrral. Ahol beszakadt arra a részre, odaszegezte a gyúródeszkát, azon át nem megy állat. És ahogy őt beszállították, még akkor éjjel mindent elintéztem. Másnap a végső simításokat kellett csak ellátnom. A súrolás ment egy kicsit nehezen, de az is sikerült. A hulladékot nem is az ő szemét tárolójukba hordtam át vederrel, hanem szétosztottam az utcai kukákba, de a túlsó oldalon. Ne gyanakodjék rám senki. Ment a beszéd, mint a vízfolyás. Úgy adtam elő, mint egy novellát. A macskák jól vannak, kivéve persze azt az egyet, akit eltemettem a vadrózsa alá. Most húst esznek, mert nincs időn főzni. Egyébként sietek haza, mert ma még mi sem ettünk, csak a macskák laktak jól, és félek, elkap az eső. El is indultam. Ennyi bőven elég volt aznapra. Emerenc megállította szavával. Azt mondta nekem. Magduska. A szüleim hívtak így. Soha senki más. Megtorpantam. Vártam, mi lesz. Vert a szívem, éreztem, hogy csapnak össze bennem az indulatok. A hazugság szégyene, a remény, a bűntudat, a megkönnyebbülés. Kicsit felemelte a kezét, intett, menjek az ágyhoz. Megint kimondta a nevemet. Volt valami más, valami több a szóban, valami rejtelem. Titokzatos rezgés, mint az elektromosság. Hersent is a szó, de nem bántón, inkább, mintha szelíd burok repedne át, vagy félrehúznának egy kárpitot. Leereszkedtem az ágya szélére. Megfogta a kezemet. Apróra vizsgálta az ujjaimat. Úgy beszélt. Azt a rengeteg bűzös valamit. Azt a mocskos, rothadó mindent ezzel az ügyetlen kezével, és egyedül, hogy ne lássák. Éjszaka. Elfordítottam a fejemet. Nem álltam a pillantását. Életem addigi legmegdöbbentőbb, legmegrázóbb pillanata volt, mikor váratlanul kinyitotta a száját, és fogatlan ínyével elkapta az ujjaimat. Ha valaki lát bennünket, azt hiszi, perverzek vagyunk, vagy őrültek. Csak hogy én tudtam, mit jelez, s milyen az, mikor Viola valamit már semmiféle hanggal nem tud érzékeltetni. Én ismertem a csepp harapást, az elragadtatás és határtalan boldogság kutya beszédét. Emerenc megköszönte, hogy tévedett. Nem elárultam, csak ugyan megmentettem. Nem lett gúnytárgya. Az utca valóban nem tud semmiről. Nem látták a szennyet. Épp a becsülete. Hazatérhet. Nem sok pillanatra gondolok úgy az életemben vissza, hogy valóban megborzongok, mikor visszasodorja az idő. Erre igen. Soha sem azelőtt, se később nem éreztem ilyen tapinthatóan az iszonyat és a gyönyör kettősségét. Minden rendben volt már. Emerenc macskái ott kergetőztek köröttünk. A spaletták őrizték a biztonságos sötétet, a laverszitet, az egész rég füsté vált emerenci birodalmat. Elhúztam az ujjaimat. Azt éreztem, ez több annál, mint amit el tudok viselni. Onnan vettem észre, hogy pereg a könnyem, hogy Emerenc a szemem körül motozott, és megkérdezte, mi bajom, hiszen most már bizonyos, hogy hazatérhet szégyen nélkül, és ígéri, hamar meggyógyul. Rendbe hoztam az arcomat, mielőtt kiléptem volna. Emerenc összeszedte a kekszet, a csokoládétáblákat, és kiadta az utasítást. Vigyem az édességet Violának.